Imádkozzunk. Úgy is köszönöm, hogy itt lehetek, hogy átéltem azt a csodát, hogy honnan hoztál el. Kérek, hogy tudjak beszélni, de kérek, te szólj belőlem. Amen. Hát aki ismer, az tudja, jó, nekem milyen nehéz itt állnom. Így még nehezebb lesz, hogy hallanak is a testvérek. Így jobb? Lehet így hallani? Feleségem megkértem, hogyha nagyon hadarok, akkor integessen majd. De lepődjünk meg, hogyha egy csinos hölgy ott integet felém, akkor nem ismerkedni akar. Bár azt se válnám, hanem próbál majd jelezni nekem. Tudnék, én gyerekkorom óta azzal küzdök, hogyha kiállok több mint 8 ember elé, akkor az egy olyan komoly stressz forrás jelent nekem. Itt egy picit most többen vannak. Úgy született, édesapám itt van, hogy talán 20-valahány hangzót nem tudtam kimondani. Ami az elég komoly, és ugye elég nehéz azért a kommunikáció. És amíg más fiúk jártak focizni, addig én szépírást tanultam, ami elég cikis dolog, fiúként ugye szavakat, betűket másolni. Logopédushoz jártam, beszédművelőhöz jártam, felnőtt koromban pszichológushoz jártam. Emiatt, hogy leküzdjem azt, hogy emberekkel ki tudjak állni. Volt olyan, hogy amikor már vállalkozó voltam, hogy ki kellett jönni a tárgyalásra. Képzeljük el, hogy el akarom adni saját magam, és nem tudok megszólalni. Nem tudom, van itt vállalkozó esetleg, hogy mennyire kellemetlen, persze nem is lett bele semmilyen munka, és egyszer szó nélkül ki kellett mennem. Volt, hogy elő kellett adnom 80 embernek, beszállítónak, beszerző voltam, tehát ilyen beszállítókat tárgyaltam, és kiálltam a beszállítók elé, akik ugye fel kellett rám nézniük, hiszen én vagyok a beszerző, és annyit tudtam mondani, hogy nagyon köszönöm, és le kellett ülnöm. És nem tudták, hogy mi történik, mert egy öltönyös, elegáns üzleti alkalmon nem ez a szokási megnyitó beszédként. És akkor végig is egy egész életem egy olyan szörnyű stressz forrás, hogy azért imádkoztam minden alkalommal, hogy tudjak beszélni. És nagyon nehezen ment. A dadogás, hadarás, sejpítés, ez a három így azért együtt nem jó. Főleg ugye, hogyha ha az ember ugye dadog és hadar, akkor képzeljük el, hogy milyen az, amikor az ember beindul, aztán ugye megáll, mint amikor kettesre húzatunk egy autót, ugye? Hogy így felpörög, aztán akkor mindig lefullad. És Isten legnagyobb csodája, miből élek? A tréner vagyok. Abból élek, hogy oktatok. Oktatok, kiállok, előadásokat tartok, van, amikor több száz emberre is saját rendezvényünk van, a saját kategóriánkban piacvezetők lettünk abban, hogy tárgyesetünket tanítok. De ezt úgy teszem meg, hogy minden alkalommal leszoktam térdelni ott a teremben, mi tőlek a résztvevők, és elkérem Isten áldását, hogy meg tudjak szólalni. És aztán megadja Isten. Szóval hiszünk-e a csodákban? Felteszi a kezet az, aki hisz a csodában? Jó, ezek után mondjuk, aki nem teszi fel a kezét, az mondjuk gyanús. Tehát némi ráhatás ez történt. De hogy tényleg át tudjuk élni azt a csodát, hogy Isten megtart bennünket. Elég azért a te kegyelmed. Nagyon tetszett ez az ige, hogy sok mindenre aggódunk, de csak egy dologra van szükségünk. Én nagyon örültem annak, hogy tudok beszélni, és hogy sikeres vállalkozó vagyok. És eljött egy olyan pontja az életemnek, amikor eltávolodtam Istentől. Hiába tértem meg, nem volt élő kapcsolatom Istennel, főleg nem Jézussal. Mert Istennel ugye van kapcsolatunk, hiszen ő teremtett minket, de hogy Jézussal van a élő kapcsolatunk, hogy megváltott minket. És Istennel megvolt, de Jézussal nem. Túlvállaltam magam, túlhajtottam magam, saját erőmmel támaszkodtam, és saját magamban bíztam. És itt rám szakadt egy olyan szörnyűség, amit úgy hívnak, hogy pánikbetegség. Van a keseg, tegye fel a kezet, aki vagy volt ebben, vagy ismerőse kapcsán ismeri a pánikbetegséget. Hú, ez nagyon sok, szinte. Na, hát én nem ismertem előtt a pánikbetegséget, és majdnem ráment az életem. Úgy indult, és ez az a szörnyű a pánikbetegség, hogy egyik perc a másikra érkezik, ráadásul pihentem egy fárasztó nap után, és egyszerűen úgy éreztem, hogy megfulladok, és nem tudtam, hogy mi történik. Kaptam levegőt, de kapkodtam utána, és biztos voltam, hogy meg fogok halni, és én kerestem a mai élő embert, legalább fogja meg a kezem, vagy valamit csináljak. És elindult egy olyan szörnyű időszak, hogy egész egyszer attól féltem, hogy minden alkalma, hogy meghalok. Ami nagyon nem is félelem a jószom, hanem a rettegés. Volt olyan pánik rohamom, hogy feleségem ott volt velem, hogy, hogy nézett rám, és így fogta a kezemet, hogy valahogy próbáltam váromban rohanni, és már nagyon féltem, hogy meg fog fulladni, ami egy elég gyötrelmes halál. Ezért határoztam, hogy ha ilyesmi, akkor öngyilkos leszek előtte. És végig gondoltam azt, hogy mi lehet a leggyorsabb megoldás. Ugye, hogyha kés, szívembe szúrom, vagy sikerül, vagy nem. Vegyek pisztolyt. Hát azért azt attól féltem. Nem az eredményétől, hanem hogy esetleg megtalálva gyerekek. És kitaláltam, hogy kiválasztottam egy kalapácsot. Ide jutottam, egy erős kalapácsot, hogyha úgy érzem, hogy rámjön ezt, hogy meg fog halni, akkor még a fulladás előtt az a kalapácsa intézem el magam, és az ágyam alatt tartottam. Voltam, megkértem a feleségemet, és képzeljek, egy ilyen kérés kap a férjétől, hogy ha nincs elég erőm, akkor te jöjjél meg. Hát sírva fakadt abban a pillanatban, hogy ő erre nem képes. És mit lehet ilyenkor csinálni? Az ember ugye rohan fűhöz, fához. Ugye Asszá királynál van az ige, hogy már nagybeteg volt, de nem, az orvosokhoz rohangált, és nem az urat hívta. Ami nem baj, mert az orvosok elmegy és megmentenek minket, és én is elmentem orvoshoz, és felé gyógyszereket. Különböző ilyen benzo, dia, zepidenek, ha jól mondom, amik erős nyugtatók. Frontin, nem is mondom a nevét, nem emlékszem. Ezt a különböző nyugtatót kaptam, és az a gond ezekkel a gyógyszerekkel, hogy egyrészt nem hatnak rögtön, kettő, a mellékhatása gyakran ugyanaz, mint amiért az ember szedi, tehát ugyanúgy rosszul voltam tőle, és a harmadik, hogy hozzászokunk. És én hozzászoktam, gyógyszerfüggő lettem. Próbáltam azt, hogy letenni a gyógyszert, és körülbelül fél óra, egy óráig bírtam. Mindenhol, ebben a zakomban, minden zsebében voltam ilyen gyógyszer, és volt, hogy próbáltam dolgozni, és amíg a tréninget tartottam, és adtam egy munkát a többieknek, én elővettem, és gyorsan elmorzsoltam a fogaim közt egy nyugtatót, mert éreztem, hogy a pánik roham is, akkor ki kell mennem onnan. Egyet több gyógyszert szedtem, és ott tartottam, hogy gyakorlatilag ezt ötötte ki az életemet. Kérdeztem Gyurit, hogy itt van velem a fiam, hogy mire emlékszik ebből a korszakomból. És azt mondta, hát, hogy nem voltál jól. Jó, köszönöm, ezt mondjuk, tudom. És még nem dolgoztál. És még mit tudott végül? Hát, hogy semmit nem csináltál. És tényleg így volt, egész nap a pizsamában ültem, imádkoztam, sírtam, a feleségem nevelte a három gyermeket, édesapám nyugdíj után átvette a céget, hogy a cég tudjon működni, és próbáltam túlélni. És akkor elindult bennem egy olyan folyamat, hogy Isten sorra rám helyezte a bűneimet. Egész elképesztő módon minden pánik rohamnál valami előjött bennem, hogy valami olyan dolgot elkövettem, amitől eltávolodtam Jézustól. Például loptam a korábbi munkahelyemen. Biztos, hogy nincs senki ilyen, én ezt megtettem. Felhívtam 10-valahány éve később az ügyfelemet, és elmondtam, hogy mit tettem. Teljesen ledöbbent. Ráadásul az ügyfelem is volt már akkor, amikor még a főnököm volt. Nem vesztettem előtt, de elmondtam, hogy én akkor loptam. Megnéztem más nőket. Ilyenekre nem szoktunk beszélni keresztény alkalmakon. Nem csalta meg a feleségem, azért annyira hálás vagyok, de igen, gondoltam rá. És oda ment a feleségemhez, és elnézést kértem tőle, és megbeszéltük. És a házasságunk új erőre kapott, és most szerelmesebb vagyok bele, mint előtte. Hogy a feleségem mondta, a betegség megmentette a házasságunkat. Megmentette a munkámat, az életemet, és megmentette a házasságunkat. És mindig az mocorgott bennem, hogy vajon miért vagyok beteg? Hívő ember miért beteg? Ugye, hogy valami rosszat csinálta, nem vagyok elég hívő, Isten megbüntetett. És ezt kerestem magamban, és kérdeztem a nővéremtől, mit olvasok a Bibliából, és mondta, hát a Jób könyvét nem ajánlja, mert az nagyon súlyos ilyen rákbetegeknek van, és nagyon súlyos rákbetegek, hát persze rögtön akkor Jób könyvével kezdtem. És végig küzdöttem, hogy vajon miért hagyja ezt Isten? Miért sújt ezzel a betegséggel? Hogy mit csináltam rossz? Egy hívő ember hogyan lehet ilyen beteg? Hiszen mindig az van bennünk, hogy ezek a happy keresztény dolog kicsit, hogy a hívő embernek az élete csupa áldás, csupa jó, és hogyha valami rászakad, akkor azt gondoljuk, hogy biztos egy bűnös ember, biztos, ami rosszat csinál, biztos, milyen nyomorult, én meg nem így vagyok. Egyfolytában az igét tanulmányoztam, akkor soha életemben nem olvastam annyi igét, mindenhol ki volt pakátolva egy post-itra például egy ige, a telefonomon mindenhol az volt, edzés közben mindenhol azt olvastam, az volt a fülemben, ha elmentem futni, vagy bementem gyalogon, akkor is azt olvastam, És vissza kellett találnom a megtérés után Jézushoz, hogy mi az életem alapja. Hogy nem a saját cselekedeteim, hanem az, hogy megváltott ember vagyok. És ha megváltott ember vagyok, akkor elég jó vagyok. Nem a saját erőmből, hanem Jézus kegyelméből. És Jézus szeret. És ő nem akar büntetni engem, hanem hagyta azt, hogy a saját fejem után menjek, és ez a pánikbetegség, a fizikai életem, hogy túlpörgettem magam, és a lelki életemnek a hiánya volt a következménye. És úgy képzelem el én Isten, mint egy nap, hogy ő mindig süt. Én sosem fogja azt, a büntetésből nem fog sütni, vagy kimegy, vagy az árnyékban maradok és elküldöm, vagy kimegyek a napra, és ő mindig várja, hogy mindig ott van az ön a napsütése. Átéltem azt a, megvan az a szólás, hogy még az árnyékától is fél, ez a közmondás. Olyan mélyen voltam, hogy amikor kimentem gyalogolni, akkor mindig néztem hátra, mert ijesztett az, hogy követ az árnyékom. És akkor úgy éreztem, hogy megbolondulok, hogy ez már nem tudtam, hogy ez nem normális, és közgazdász vagyok, azért valahogy nem normális a saját árnyékom, szó szerint rettegek. És tudom jó, hogy vannak a benzozombik, akik utána olvastam, hogy a legtöbb ember hozzászokik ez a gyógyszerhez. Olyan szinten szokik hozzá, hogy nem tudja eltenni, és hogy egyen jobb adagot kell tenni. És amikor ideig eljutottam, hogy ugyanúgy vannak pánikrohamok, és ugyanúgy hozzászoktam a gyógyszerekhez, de éreztem azt, hogy Istenhez tudtam közeledni, Jézushoz tudtam közeledni, eljutottam arra a pontra, hogy van az ige, hogy inkább kerüljünk a mennyországba csonkán és sátán, mint két lábbal a pokolba, nem tudom, jól mondom, a gyehenné tüzére. Igen, köszönöm szépen. Eljutottam odáig, hogy nem a gyógyulás a lényeg, hanem elfogadom Istentől, hogyha kell, életem végig maradok ilyen pánikbeteg, de az, hogy visszataláltam Jézus, az a sokkal fontosabb. És hálás lettem a betegségért, mert végig gondoltam azt, hogy jó, mit majd egészségesen, jó menő vállalkozóként, de végül pokolra jutok, hát az egész életem akkor semmit nem ért. És hálás voltam a betegségemért. És azt hiszem, ez volt az első lépés a gyógyulásomhoz, hogy hálás voltam azért, hogy Isten ezzel a betegséggel, a szenvedéssel megszólított engem. Van egy ige, hogy megpróbáltalak a nyomorúság oholjában, én ezt éltem át. De az aranyat is ugye így művelik, hogy megtisztítják a salakanyagot, és utána kijön az arany. Viszont a rohamok nem múltak el, de volt annyi hitem, és akkor előjött egy este, és emlékszem, hogy másnap volt ráadásul pont a választás, én felügyelő vagyok Pest Erzsébeten, és másnap volt pont a felügyelői választás, bocsánat, beiktatásához szólnom kellett, de annyira mélyen voltam, mert előző este beszélgettem egy hívő pszichiáter, és azt mondta, hogy ez már nem normális, hogy egyre többet szedek, az a állapotod nem javul, hogy be kell feküdnöm a zárt osztályra, a kórházra, és hogy és igenis sajnos nem készüljek arra, hogy kórházra fogom tölteni a következő hónapjaimat. És az annyira kiakasztott, hogy nem jó szóra, de annyira lehetett, hogy itt vagyok, hogyha pedig tudom, hogy Isten szeret, hogy elhatároztam, hogy Isten, tudom, hogy te erősebb vagy. Rá volt írva, emlékszem a frontíró, hogy Isten erősebb nála. Ezzel ráírtam itt tőle, hogyha beveszek egy gyógyszert naponta többször, azért tudatosan ez bennem. És elhatároztam, hogy Istenhez imádkoztam, és azt mondtam, hogy tudom, Isten, hogy ha te akarod, elfogadom, hogyha nem, mert nem minden keresztény gyógyul meg egy betegségből, de ha akarod, akkor el tud venni tőlem ezt a gyógyszert, hogy te erősebb vagy mindennél. És másnap reggel nem vettem be a három vagy négy különböző gyógyszer közül egyiket sem. És nem jött a pánikroham, nem volt pánikroham, és nem volt elvonási tünet. És átéltem azt az isteni csodát, amit később elmondtam a pszichiáteremnek, és azt mondtam, hogy ez fizikailag nem lehetséges, hogy egyik napról a másikra Isten elvette tőlem a gyógyszert is, és a betegséget is. Senkinek sem ajánlom ezt a drasztikus megoldást, hiszen tudjuk jó, hogy nem ez a jó út, és áldásra gondolok azokra az orvosok, akik segítettek. De higgyük el, hogy Isten megteheti ezt, hogy van ilyen szabadító Istenünk, hogy meg tudja ezt tenni. Amikor kérdeztem a pszichiáteremtől, hogy mikor fogtunk dolgozni, hogy hány hét, azt mondta 4-5 év. 4-5 évig tartom, hogy ez ilyen lecseng. És sok éven keresztül, és most is néha előjön még az. És itt van egy mementóként előttem, hogy ha túlhajtom magam, ha eltávolodok Istentől, ha keveset alszom, túl sokat dolgozom, akkor nem vagyok jól. De most már hálás vagyok ezért, mert így tudtam Istenhez visszakerülni. Mi az emberből nekem a tanulság? Az egyik az, hogy azért voltak előjelek. És azért fagy mindenkinek szeretettel, hogy úgy érezzük, hogy nagyon a saját fejünk után megyünk, hogy mindenünk megvan is, és a saját magunknak tulajdonítjuk, akkor ez egy rossz út. Én elkezdtem például 3 naplót vezetni, korábban nem. Nagyon hálás vagyok azért, hogy bármi kis dolog, ami történt, és ez a 3 napló például megtart, ezt is tudom javasolni. Volt mellkasi szorítás, ugye ez még nem a szívvel függ össze, hanem a bolygó ideg megbolondul, de ugye a mellkasi szorítás az nagy elsője. Az ember rosszul alszik, az is egyen. Hogyha a székete nincsen rendben, a gyoma nincsen rendben, de sok olyan jel volt, amire csak azért mondom el, hogy érdemes odafigyelni, mert hogyha ez egyszer beült, akkor több éven keresztül marad az emberrel. A másik ilyen tanulság nekem az volt, hogy vannak segítőtársak, hogy érdemes olyan embereket keresni, lelkészeket, szakértőket, akik keresztény szakértőket, keresztény pszichológus, keresztény pszichiátert, akik tudnak ebben segíteni, én is tudok ajánlani, mert igenis nagyon fontos az, hogy az ember lássa magát kívülről. És érdemes a családtagokra is, és ha lehet támaszkodni. Én átéltem azt, hogy milyen az, amikor a feleségem mellettem van egy ilyen alkalommal is. És a legfontosabb, hogy érezzük azt, hogy Jézussal kapcsolatunk van. A betegség alatt éreztem azt, hogy amikor volt egy olyan pont, hogy van egy ige a Bibliában, hogy, és ez nagyon sokszor van az, hogy kiáltsál hozzám, ugye, hogy kiáltok hozzá, énekeljük is. Volt-e már olyan, hogy kiáltottunk Istenhez? De nem az, hogy imádkozunk, nem az, hogy félhangosan, hanem hogy Istenem, segíts meg! Hogy volt-e már olyan annyira mélyen, hogy nem érdekel az, hogy ha a szomszédod meghal engem, nem érdekel az, hogy ez tök ciki, hogy térdelsz és így kiabálsz Istenhez, hogy ennyire Istenre tudunk csak bízni magunkat. Dávidnál olvassuk azt, hogy hazament, és a harc előtt megerősítette magát az Úrban. Nem tudom, nézek most valamiért ide, hogy jól mondom-e, hogy megerősítette magát az Úrban, és akkor volt erre pont egy prédikáció, és azt hiszem Győr János Sámueltől még talán, hogy vagy mit jelent az, hogy megerősítette magát az Úrban. És mondjuk, hát tudom, amit jelent ez, hogy azt érezzük, hogy visszaáll a Jézussal a régi kapcsolatunk. Éreztem azt, hogy a Szentlélek betölt. És ez nem az a karizmatikus, amikor szoktunk hallani, hogy akkor a Szentlélek ránk száll, de hogy érezzük azt, hogy Jézus lelke bennünk van. Én éreztem is, amikor a gyerekeim odabújtak hozzám, akkor nagyon furcsa volt édesapaként. Először imádkoztam azért, hogy Istenem, adj nekik is ebből a Szentlélekből, ami bennem van. Azért imádkoztam, hogy Istenem, adj nekik is ebből a Szentlélekből, ami bennem van, hogy ők is meg tudják ezt tapasztalni a saját gyerekeim. Én erre biztatok mindenkit, hogy ha bármilyen mélyponton vagyunk, az első ne a gyógyulás legyen, az első ne az legyen, hogy megkapjuk azt, amit szeretnénk, hanem az első az, hogy járítsuk vissza Jézussal kapcsolatunkat. És legyünk hálásak azért, hogy megkapjuk ezt a bármilyen nyomorúságot, hogy amíg élünk, kapjunk egy észhez térítést, mert utána már késő lesz. A második pedig, hogy igenis vannak csodák, és igenis át tudjuk élni azt, hogy én el tudtam mondani valahogy ezt a dolgot, át tudtam élni azt, hogy Isten megszabadított ebből, és hiszem azt, hogy erre mindenkinek van lehetősége, hogyha hívjuk Istent. Köszönöm.
Hálás a szívem azért, hogy hallhattuk ezt a bizonyságtételt, és köszönjük az Úrnak, hogy megadta, hogy elénk hozta Gyurit, amikor készültünk a programra, és neki is megadta bátorságot és az erőt, hogy kiálljon. Egyébként, amikor megkerestem Gyurit, hogy gondoltunk rá egy bizonyságtételre, akkor az volt a válasza, hogy imádkozni fogok ezért a felkérésért, és eltelt valamennyi idő. Mondjuk nekem volt egy belső bizonyosságom, hogy igent fog mondani, de az én oldalam volt, és aztán jelzett, hogy akkor jön. Azért vagyok hálás, hogy ez a bizonyságtétel elhangzott, bár nagyon kemény dolgokról beszélt, ami hát ez a 18 pluszos részhez tartozott. Az egyik dolog, hogy talán 2 évvel ezelőtt a Csendes Hetünkön volt egy bizonyságtétel, egy pszichológus testvér tartotta egyébként, aki személyes tapasztalatáról is beszélt, akik ott voltak azon a héten, emlékeznek rá, azt gondolom. Nagyon megrendítő volt, hogy utána hányan mentek oda a bizonyságtétel után beszélni arról, hogy ők is érintettek valamilyen módon a családjukban. És ami elhangzott az előbb a bizonyságtételben, hogy hát mi azt hiszük, hogyha hívő emberek vagyunk, megtértünk, gyülekezetbe járunk, akkor velünk már rossz dolgok nem történhetnek. Ez sajnos nagyon sokan gondolják ezt így, és nagyon nagy tévedés ezt gondolni. Ugyanis ez nem azt jelenti, hogy ha én megtérek és Krisztus útján elindulok, akkor biztos, hogy minden tökéletes lesz az életemben. Akár a hétköznapi helyzeteket illetően, akár a lelki életemben én már egy kész vagyok, aki már itt rögtön a mennyországra érdemes állapotba kerül. Most bocsánat, hogy így fogalmazok, de sokan ebben a tévhitben élnek, és úgymond azért akarnak elindulni a hit útján, mert azt hiszik, hogy akkor ez majd a földi mennyországot fogja jelenteni. Pedig nem, rálépünk egy útra, ami egy csodálatos út, mert nem vagyunk egyedül, mert megismertük az Isten szeretetét Jézus Krisztusban, és adott nekünk új életet, de ez azt jelenti, hogy azokkal a helyzetekkel, amikben még benne vagyunk, és azokban a hitbeli kérdésekben, amikben még növekednünk, formálódnunk kell, van Krisztusunk, aki vezet minket, és akire számíthatunk. És egyébként ez egy csodálatos út, ha az ember ezt megéli, csak fontos, hogy ne ezzel a tévhittel éljük a mindennapjainkat. Szóval ezért is köszönöm, hogy elhangzott itt most, mert nem tudom, hogy közöttünk esetleg nincs-e olyan, aki még álomvilágban élt a hívő élettel kapcsolatban, vagy hogyha látja a saját nyomorúságait, akkor nem nagyon értette, hogy mi történik vele, vagy mit lehetne most tenni. Kapjon bátorítást az az illető, aki nyomorult állapotban van, ebből a mai délelőttből, hogy lehet kiáltani Jézushoz segítségért. És az nem biztos, hogy azt fogja jelenteni, hogy az illető meg fog gyógyulni abból a betegségéből, vagy meg fog oldódni az a nyomorult helyzete, amiben benne van. De hogyha kiált Jézushoz, akkor meg fogja tapasztalni azt, hogy Jézus lehajol hozzá, és elkezd munkálkodni az életében. És a legnagyobb csoda az az, amikor az embernek a szíve összefonódhat az Úréval, és úgy élheti meg az egyébként nehéz helyzeteket, legyen szó betegségről, vagy bármilyen más élethelyzetről, hogy nem vagyok egyedül, hanem nekem van egy megváltó Krisztusom, van egy szabadítóm, akire mindig minden helyzetben támaszkodhatok. A másik, vagy még egy dolog, amit szeretnék kiemelni, nagyon örülök annak, hogy ez is elhangzott a bizonyságtételben, hogy a nyomorúságért hálát lehet adni, ha az közelebb visz engem az Istenhez. Hányan tesznek arról bizonyságot, hogy akkor kezdték el keresni az Istent, amikor szétesett az életük. Amíg ment a szekér, amíg minden rendben volt, addig nem kezdték el keresni. Zárójelben megjegyzem, hogy amíg minden rendben volt az életükben, akkor se volt semmi az életükben rendben, csak úgy látszott, mert világi szempontból úgy nézett ki, hogy minden jó és szép. De valójában rengeteg probléma volt, csak nem foglalkoztak vele, mert úgy látszott, hogy megy a szekér, és így rendben vagyunk. De amikor jött egy nyomorúság, és teljesen mindegy, hogy milyen jellegű nyomorúság, de valami, ami ketté törte az addigi megszokott életüket, akkor kezdtek el kapkodni, hogy Uram segíts, kiáltani Jézushoz, és tapasztalták meg azt, hogy nem farrahányt borsó az imádság, hogy az Isten válaszol az imádságra, hogy Jézus Krisztus élő Úr, aki hozzá kiált és bele akar kapaszkodni, ahhoz lehajol és fölemeli, sziklára állítja a lábát. Helyreállítja az életét, az Istenhez hozza közel, és olyan békességet ad, amiről Zsóka reggeliigében beszélt, olyan békességet ad, ami nyomorúságok, körülmények minden ellenére is, olyan megtartó erő, ami semmi máshoz nem fogható. Testvérek, én most arra hívlak benneteket, hogy lezárva ezt a részét a délelőttünknek, hogy menjünk imádságban az Úr elé. És hogyha van közöttünk valaki, akinek szüksége van arra, hogy Jézus belenyúljon az életébe, hogy másként menjen haza, mint ahogy most, az mondja el csendben, imádságban ezt Jézusnak. Azzal a hittel, hogy Jézus ezt képes megtenni. Most úgy csendesedünk el, hogy egy nagyon picit csöndet tartunk. Ne szólaljon meg hangosan senki, én most azt kérem, ez legyen mindenkinek a szívében imádság. Aki ezt érzi, hogy van kiáltani valója, az csendben, hang nélkül kiáltson Jézushoz. És a végén én egy imádsággal ezt a részt lezárom. Így imádkozzunk. Drága Úr Jézus, áldott légy, hogy Te szabadító, élő Úr vagy, aki a bibliai időkben épp úgy cselekedtél, mint ahogy ma cselekszel. Uram, én kiáltok hozzád azokért a testvéreimért, akik itt vannak most ebben a templomban, és érzik azt, hogy nyomorult az életük, és rád van szükségük. Kérlek, Uram, hogy könyörülj meg rajtuk, és adj nekik új életet. Amen. És akkor most énekeljük ennek a résznek a lezárásaként egy énekeskönyvi énekünket, a 477-es számú ének, Ébredj igazság végre. Én úgy tudom, hogy ezt nem túl sokat szoktuk énekelni a gyülekezetekben, pedig egy fantasztikus, mély üzenete van az éneknek, úgyhogy most akkor ezt énekeljük együtt. A délelőttnek a záró éneke hamarosan a Krisztus újjáteremtett ének lesz, úgyhogy Gábort és Ádámot, ja, Dávid fogja? Ja, bocsánat, akkor kérek majd ide előre zenészt. Néhány hirdetnivalót szeretnék előtte elmondani. Az egyik, hogy az elején, amikor rávezettem a témát, akkor volt, aki jelezte, hogy igéslapot nem kapott, amikor megérkezett, úgyhogy Aranka ide fog jönni ehhez az ajtóhoz, és aki nem kapott még igéslapot, az majd tőle itt átveheti. A másik, hogy szóba került a csendes hét, amit nyáron szoktunk tartani, annak megvan már az időpontja, június 29-től július 3-áig, tehát a 6. hó vége, 7. hó eleje, hétfőtől péntekig terjedő idő. Hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne erre jönni, akkor ezt a dátumot már beírhatja a naptárába. A mai napnak a persejpénze, a mai napnak a céljait szolgálja, azokat a költségeket, amit a vendéglátáshoz, illetve a fűtéshez szükségesek voltak. Úgyhogy aki jó szívvel helyez a persejbe, akkor ezzel a céllal teheti meg, és köszönjük az adományukat. Hálásak vagyunk a zuglói testvéreknek, különösen is a női imakörnek, de úgy hallottam, férfiakkal is kiegészültek, akik itt nagyon sokat dolgoztak, már kora reggeltől kezdve készítették a szendvicseket, hogy minket jól tartsanak. Köszönjük a szeretetet, és hát a testvéreknek pedig azt kívánjuk, hogy hálás szívvel fogyasszák el ezeket, és aztán pedig közben beszélgetésekre is van lehetőség. És még egy dolog a hirdetéshez, hátul Timi elhelyezett egy nagy A4-es lapot, aminek a tetejére ráírt valami olyasmit, hogy értesítést kér, vagy új jelentkezők. Ha valaki a jelenlévők közül szeretne értesítést kapni tőlünk, akár egy következő csendes napról, akár a nyári hétről, akár most csinálunk felvételt a napról, hogy mennyire jól sikerült, azt nem tudom, de reménység szerint sikerült, tehát hogyha feltöltve a hanganyagok elérhetők, ilyenekről szoktunk e-mailt kiküldeni. Aki már eddig kapcsolatban volt velünk, az tudja, hogy érkeznek ilyenkor néha e-mailek. Ha valaki nem kapott még tőlünk, de szeretne ilyet, akkor iratkozzon föl ott hátul a papíron. És akkor a záró énekünk pedig ennek a blokknak a Krisztus újjáteremtett ének. Akkor ezt énekeljük el együtt. És délután pedig 2 órakor folytatjuk a programot Győri Gábor Dávid országos missziói lelkész és az Új Teremtés Együttes, hát ki mást hívtunk volna meg délutánra Új Teremtés témában, mint az Új Teremtés Együttest, úgyhogy akkor majd délután 2 órakor ezzel folytatjuk, úrvacsorás Isten tisztelet lesz. Mondasz is valamit?
Igen. Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. 25 évvel ezelőtt azért vettük fel az Új Teremtés nevet a zenekarunkkal, hogy itt lehessünk most ezen a délutánon ebben a témában. Amit én szeretnék hirdetni, hogy ott a gyülekezeti iratterjesztés ezen az oldalon található, és az átlenes oldalon lehet, hogy van, akik már felfedezték a Híd magazinokat, meg a Missziói Központ egyéb kiadványait, amit szeretettel ajánlok mindenkinek a figyelmébe. Ezeket én hoztam magammal, nem csak hivatalból, hanem szeretettel is. És külön hadd hívjam fel a figyelmet a Szívvel és Lélekkel című kötetünkre, ezzel már lehet, hogy találkozott valaki, országos evangelizáció alkalmára jelent meg, vagy adta az apropót, az az alkalom, hogy megérkezzen a nyomdából. Házas, páros, párkapcsolattal kapcsolatos interjúknak a gyűjteménye, egy nagyon olvasmányos, színes anyag az elmúlt 10 évnek a hídas és rádiómissziós anyagaiból, és most akciós 2500 forintos áron lehet elvinni, a kis befőttes üvegbe gyűjtjük ezeket, 10000-eseket tessék nyugodtan tenni, és akkor 4-et is el lehet vinni. Tehát, hogy, na, szóval szeretettel ajánlom, ajándékba is érdemes adni, és a saját okulásunkból is azt gondolom, hogy nagyon szép kiadvány, és a Híd magazinokból is lehet vinni, ott tetszenek látni a fogyatokat, hogy úgyhogy köszönjük szépen, hogyha ezt is magunkkal visszük, használjuk, és a missziói munkában is segítségünkre lehetnek ezek.
És akkor most az ének előtt még az asztali áldást imádkozzuk el, és utána énekelünk, és már is indulhatunk kifelé. Jöv el Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen.
Jó, néhány azért ismeri. Délután majd még elénekeljük, és akkor most tettek a tanulás már is. Krisztus újjáteremtett, halálból ő kimentett, kegyelmében nyugszom meg én. Kicsordul már a szívem, megújul lelke bennem, kegyelmében nyugszom meg én. Dicsérlek, én Uram, dicsérlek, boldogan adsz engem el, hogy mit tettél velem. Határtalan az öröm, hogy szent lelked az erőm, kegyelmedben jutott előröm. Krisztus újjá teremtett, halálból ő kimentett, kegyelmében nyugszom meg én. Csordul már a szívem, megújul lelke bennem, kegyelmében nyugszom meg én. Dicsérlek, én Uram, dicsérlek, boldogan adsz engem el, hogy mit tettél velem. Határtalan az öröm, hogy szent lelked az erőm, kegyelmedben nyugszom meg én.
Jó étvágyat kívánunk!